Kérem, adásban vagyunk.
Áldás békesség!
Dicsétessék a Jézus Krisztus!
Szeretettel köszöntjük a hallgatókat! A Mária Rádió Függő Kérdések című műsorát hallják, amely a drogfüggőséggel és az abból való szabadulás témáival foglalkozik. A mai műsor különleges lesz, többek között azért is, mert nem a stúdióból, hanem egy ifjúsági fesztiválról sugározzuk. Itt vagyunk ugyanis Faddomboriban, a református ifjúsági találkozó helyszínén. Faddombori Tolna megyében, Szekszárd közelében található üdülőhely, és itt van ezen a héten a református csillagpont ifjúsági találkozó. Ma este az is rendhagyó lesz, hogy sajnos innen, vagyis ide nem tudjuk fogadni a hallgatók telefonjait, és Bagdán Zsuzsi kivételesen nem a telefonkagylót, hanem a mikrofont fogja fogni, és ő fog szaladgálni a hozzászólókhoz a mikrofonnal. Mert ma este szeretnénk a csillagpontos fiatalokkal beszélgetni a drogfogyasztás aktuális kérdéseiről. Hogy ezt megkönnyítsük, műsorvezető társam Dénes, és meghívott vendégünk Soma fog beszélni egy kicsit az életéről. Köszönjük Farkas Miklós technikusnak is, hogy lejött ide Budapestről, és a technikával segíti a mai adásunkat. És hát természetesen a témával kapcsolatos kérdéseiket, véleményüket írják meg nekünk az info@mariaradio.hu e-mail címre. A mikrofonnál Viktorné Erdős Eszter. Mielőtt a vendégeinkhez fordulnánk, szeretném megkérni Zsuzsit, hogy fedje fel a hangját a hallgatók előtt, mert biztos már nagyon sokan kíváncsiak rá, ugyanis Bagdán Zsuzsi nem csak a Mária Rádióban a mi műsorunknak a lelki gondozója, hanem itt a Csillagpontnak az egyik főszervezője. Úgyhogy Zsuzsi, légy szíves, egy pár mondatot mondjál arra, hogy hol vagyunk, mi van itt, és kik vagyunk itt együtt.
Tisztelettel és szeretettel köszöntöm én is a Mária Rádió hallgatóit. Nagy öröm számomra, hogy a Csillagpont országos református ifjúsági találkozóról köszönhetjük Önöket. Eszter egy kicsit túlzott az én szerepemmel kapcsolatban, ugyanis a főszervezőnk hiszem azt, hogy a mennyei atya az égben, és egy ember nem is tudná ezt a vállán cipelni. Ez az ifjúsági találkozó, ahogyan a Mária Rádió maga is ugyancsak önkéntesebb munkájából áll össze. Azt, hogy most július 21-től 25-ig itt lehetünk együtt a Kárpát-medence minden református országából, ezt nagyjából 500 önkéntes munkája teszi lehetővé, és Urunk nagy áldása. Nagyon-nagyon örülünk annak, hogy ilyen módon találkozhatunk Önökkel. Nem csak azért, mert ez az önkéntes szál összeköt minket, hanem azért is, mert a Csillagponton nem csak reformátusok és nem csak fiatalok vagyunk együtt, vannak köztünk szép számmal evangélikus testvérek, és ezért is vagyunk boldogok, hogy a Mária Rádión keresztül tarthatjuk Önökkel a kapcsolatot. Pár szót szeretnénk mondani erről a találkozóról, ami immáron ötödjére rendeződik meg, negyedjére mutatják nekem. Két évente rendezzük meg, egyre nagyobb létszámú fiatalt vonz a találkozó, most körülbelül 2500-an vagyunk itt együtt. Amit Eszter nem mondott a ma esti műsorról, de én mindenféleképpen szeretném kiemelni, hogy a ma esti műsorunkban is lesz zene, élő zene, és hogy ne szakítsuk meg a hagyományokat, ugyancsak a Solidao Gloria kórusa fog énekelni, de élőben és a fiatal Solidao Gloria kórusa, akiknek köszönjük.
Köszönöm szépen, Zsuzsi, és akkor most szeretettel köszöntelek benneteket. Köszönjük, hogy vállaltad, Dénes, ezt a kettős szerepet, hogy most kivételesen nem műsorvezetőként, hanem meghívott szakértőként, vendégként vagy jelen, és Soma, neked is köszönöm szépen, hogy eljöttél. És egy pár mondatban, egy picit meséljetek az életetekre, vagy kicsit mutatkozzatok be, hogy el tudjuk kezdeni ezt a beszélgetést.
Köszöntöm a kedves hallgatókat! Engem Petrics Somának hívnak, és a Magyarországi Református Egyház Válaszút missziójában dolgozom, ahol szenvedélybetegeket próbálunk ellátni, alkoholfüggőket, drogfüggőket, játékszenvedély és életvezetési tanácsadást próbálunk nyújtani. 33 éves vagyok, és most itt a megváltott ex-szenvedélybeteg segítő szerepemben lettem megszólítva. Azt hiszem, hogy mind a háromban talán. És ilyenkor egy kicsit nehéz elkezdenem, hogy mit is mondjak magamról, de kezdem a legelején, bár egy kicsit időkorlátok közé vagyok szorítva. Az nem véletlenül kerültem a Válaszút misszióba. 12 éves, körülbelül 10 éves koromban kezdődött el a kálváriám, illetve a családom kálváriája. Egészen addig Zala megyében éltünk egy kis faluban, egy hétfős osztályba jártam az iskolában, összesen az iskolában egyébként 30-an jártak, ahol a tanítónéni egyesével külön-külön tudott velünk foglalkozni, és 10 éves koromban jött el az az időszak, hogy kénytelenek voltunk visszaköltözni Budapestre. Én odáig kitűnő tanuló voltam egyébként az iskolában. Bekerültem aztán Budapesten egy 30 fős osztályba, új környezet, minden új volt tulajdonképpen, és nagyon idegennek és nagyon egyedül éreztem magam ebben a közegben. Én előtte a falu, ahol laktam, ott volt egy hosszú főút, ahol szerintem naponta elment egy pár kombájn vagy egy pár traktor, és egyik napra a másikra azon vettem észre magam, hogy a kishúgomat, kísérőmet kézen fogva egy közlekedési lámpán, szóval ez teljesen új közeg volt. Az osztályban úgy éreztem, hogy én vagyok a paraszt gyerek, aki tájszólással beszél, akinek nincsenek menő ruhái, és így nem tudtam megfelelni, úgy gondoltam a többieknek, és szépen lassan láttam, hogy a tanulmányaim, tehát tök mindegy, hogy hogy tanulok, meg hogy prezentálok, igazából semmit nem számít. A szüleimnek nem sok ideje volt ránk, mert állandóan kénytelenek voltak dolgozni, hogy el tudjanak minket tartani, úgyhogy maradt a napközi, ami szintén nem volt túl otthonos számomra. És szépen lassan elkezdtem belázadni, nem akartam megfelelni. Úgy gondoltam, hogy nem kapok semmiféle elismerést, vagy semmiféle dicséretet, úgyhogy minek csináljam ezt az egészet. Viszont el lettem számoltatva, hogyha nem prezentáltam úgy, ahogy elvárták tőlem. És elkezdtem olyan srácok közé járni, akik lógtak az iskolából, cigarettáztak, stb. Szerintem ezt nem nagyon kell taglalnom. Ezek között a srácok között az volt a divat, hogy kipróbáltak mindenféle új dolgot, hogy a felnőttekkel való szembenállásukat próbálják ezt bemutatni, vagy felvállalni. Itt próbáltam ki a szipuzást, a gyógyszer-alkohol kombinációt, illetve a dohányzást, azt már említettem, és szépen lassan elindultam a lejtőn lefelé. A tanulmányi eredményeim leromlottak, a szüleimmel való kapcsolatom és a családommal való kapcsolatom is eléggé megsínlette ezt. Végül még osztályt is kellett ismételnem egyébként az általános iskolába. És hogy szépen lassan, tehát hogy egyre több igényem volt a barátaimmal lévő, tehát az együttlétre, viszont az anyagi körülményeim ezt nem engedhették meg. Úgyhogy szépen lassan elkezdtem más pénzéhez nyúlni, először a szüleim pénzéhez, de ezek a csapok gyorsan lezárultak. És akkor így jött szépen lassan. Meg úgy gondolom egyébként, hogy azt hiszem, hogy a szeretetet próbáltam magamnak ellopni, amikor a másikhoz nyúltam. Ez gyerekkoromban kezdődött egy matchboxszal, aztán így tovább. Így próbáltam pótolni, amit most már látom, hogy nem kaptam meg a törődést és a szeretetet. Aztán hát 17 éves koromig kipróbáltam minden tulajdonképpen, kivéve az ópiátokat, a heroint, a mágteát. Viszont addigra már annyira ezüllöttem, annyira beilleszkedtem ezekbe a kis társaságokba, hogy elkezdtem a családom számára is veszélyes lenni, és azért, hogy megvédjék magukat tőlem, javítóintézetbe kerültem. 18 éves koromig, ahol aztán úgy gondolom, hogy amit odáig nem tanultam meg, ott aztán rám ragadt, gazdagon, bár én egyébként egész jól éreztem ott magam. Később bemutattak katonának azért, hogy talán majd ott megreguláznak, közben nézem az órát, mert elég sokat tudok beszélni erről, mindig van valami mondani való erről, hogy majd megtanulom a rendet, de ez alatt az idő alatt próbáltam ki a heroint, és ezen elég rendesen rajta maradtam tulajdonképpen. Még komolyabb bűncselekmények, elég fajsúlyos bűncselekményeket követtem el, közben én másfél év után kezdtem el komolyabban szenvedni, amikor már másfél év után jelentkezett az első elvonásom, akkor már ilyen módon is ki kellett szolgálnom a függőségemet, hogy egyáltalán ne fájjon az, hogy nem anyagozom. Rengeteg rendőrségi ügyet szedtem össze, a barátaim, illetve a baráti társaságomat is szétziláltam, már senki nem bízott meg bennem. Többször próbálkoztam elvonóval, a barátaim meghaltak, vagy börtönbe kerültek. Nekem hál' Istennek nem kellett ezek után börtönbe kerülnöm, míg végül a Ráckeresztúri Drogrehabilitációs Intézetbe kerültem. Nem túl motiváltan, igazából nem akartam letenni a drogokat, csak pihenni akartam. Viszont egy olyan fajta szeretetet kaptam ott, amivel nem tudtam mit kezdeni, ami mindig zavarba ejtett, hogy nekem ott volt igazából a gyerekkorom, azt hiszem, hogy ami kimaradt a gyerekéveimből, azt tapasztaltam, hogy én bármit megtehetek ott, mindig kedvesen és szeretettel állnak hozzám, és ezért nem nagyon tudtam mit kezdeni. És ekkor indult el az a folyamat, hogy elkezdtem az Istenben bízni. De hát ezután persze egy ideig még több szenvedés, tehát hogy még több szenvedés jött azért, mert óriási kontraszt volt bennem, hogy tudtam azt ekkor már. Tehát elsajátítottam egy bizonyos értékrendet, vagy legalábbis tudtam azt, hogy mit kéne csinálnom, de sajnos nem, mert nem ment. Nekem drogoznom kellett, és volt egy olyan időszakom, vagy 4 éven keresztül, amikor szinte minden nap letérdeltem és imádkoztam, sokszor sírtam, hogy én nem akarok menni, de kell, és akkor elindultam, elmentem, megszereztem a pénzt heroinra, és belőttem magam. Aztán másnap kezdődött minden előről. Közben rengetegszer voltam dili házban, mert csak ilyen helyeken vállaltak, hogy lehozzanak fizikailag a heroinról, meg hát egy csomó terápián. És most már 5 éve nem kell használnom, 4 éve dolgozom a Válaszút missziónál. És azt hiszem, hogy nem érzem mindig teljesen jól a bőrömbe, de az eddigi életemhez képest ez már, tehát hogy hozzá sem lehet hasonlítani, úgy gondolom.
Köszi. Dénes, te jössz. Mondjál magadról valamit.
Szeretettel köszöntöm a hallgatókat és a jelenlevőket. Dudis Dénesnek hívnak. Én 37 éves vagyok. 12 éve foglalkozom szenvedélybetegekkel. Én 12 évvel ezelőtt 6 év heroinfüggőség vagy drogfüggőség után kerültem le Ráckeresztúra Kaludi Fűságot Mentő Misszióba. Hát megmondom őszintén, amíg közben Somát hallgattam, azon gondolkoztam, hogy és tényleg másképp nem lebegett a szemem előtt, mint az, hogy én egy nagyon más utat jártam be. Én szerintem sok tekintetben olyan vagyok, mint az itt jelenlevők. Egy teljesen rendezett, kiegyensúlyozott keresztény család gyermeke vagyok. Bérmálkoztam, katolikus elsőáldozó voltam, hittantáborba jártam, tehát most akár én is itt lehetnék. Tehát én nem tudok olyan drámai dolgokról számolni az életemben, mint amiről a Soma beszámolt, de számomra ez azért is különösen fontos, mert nagyon jól mutatja azt, hogy a kábítószer nem válogat, és bárhonnan szedi az áldozatát. Tehát nagyon fontos, hogy ne gondoljuk azt, hogy védettek vagyunk, és tét nélkül kockáztathatunk. Én 18 éves voltam, amikor elkezdtem, egyértelműen is fellázadtam természetesen az engem akkor feszítő normák ellen, és alapvetően kíváncsiságból próbáltam ki a különböző kábítószereket, először a marihuánát, azt követően az ópiumot és minden más egyéb tudatmódosítószert, és hát beleragadtam, mert egyszerűen az az élmény, amit nyújtott a számomra, abban az időben kellemes volt, azt kell mondanom, hogy valamilyen értelemben jó is, és hát beleragadtam ebbe a csapdába, abba hagytam a gimnáziumi tanulmányaimat, elköltöztem otthonról, az éjszakába kezdtem el dolgozni, és hát elkezdődött egy ilyen tékozló fiúi élet. Nagyon nagy segítség volt számomra az, hogy a családom végig mellettem volt, és ők jelezték, hogy bármikor készségesen segítenek nekem abban, hogy kimásszak ebből, és aztán egy idő után úgy döntöttem, hogy elfogadom a segítő kezet, és elmentem Ráckeresztúra erre a drogterápiás intézménybe. Hát utána kezdődött a neheze, mert az egész életemet újra kellett építeni, az iskoláimat befejezni, a családalapítás, most van 2 csodálatos gyermekem, és itt van a csodálatos feleségem is közöttünk. Tehát, hogy azt gondolom, hogy ez egy nagyon más élet, és ez is ez, amire mindig is vágytam, és talán furcsán hangzik, nyilván a drogok is valami hasonlót ígértek, de hát aztán kiderült, hogy nem azt adják, amit ígérnek. Hát röviden ennyit rólam.
Nagyon szépen köszönöm. És amíg itt gondolkozunk a kérdéseken, hogy mit is kérdezzünk Dénestől és Somától, vagy milyen véleményünk van, milyen észrevételt tudunk egymással megosztani, addig énekeljünk egy dalt. Köszönjük a Solidau Gloria kis együttesnek, hogy itt segítenek nekünk. Mm. Köszönjük. Kedves hallgatóink, Önök a Mária Rádió Függő Kérdések című műsorát hallják. Mikrofonnál Viktorné Erdős Eszter. A technikát Farkas Miklós segíti, a stúdióban Szabó Bence, köszönjük neki is. Faddomboriban a Csillagpont Református Ifjúsági Találkozón vagyunk, és beszélgetünk a drogfogyasztás aktuális kérdéseiről a résztvevő fiatalokkal. Szakértő vendégeink Dénes és Soma, akik válaszolnak a kérdésekre. Várjuk az Önök hozzászólásait, kérdéseit is, majd levélben az info@mariaradio.hu e-mail címre. No, hát akkor most ti jöttök. Mi az, ami esetleg megérintett benneteket Soma és Dénes megosztásában? Mi az, ami meglepő volt, vagy ami esetleg furcsa, különleges, vagy van-e valami gondolatotok, ami fölmerült, vagy kérdésetek? Szívesen meghallgatnánk. Mondjad, igen.
Dénestől szeretném kérdezni, hogy segítettek a szüleid? Mert említetted, hogy talán az ő tanácsukra vállaltad ezt a rehabilitációt, de előtte, vagy hogy voltak veled szóban, vagy tettben, tehát ez részletesebben érdekelne.
Én nagyon sokáig titkoltam, de 2 évnél tovább nem tudtam titkolni, kiderült. Hiszen találtak otthon nálam a szárnyemű tartóban marihuána darabok, maradványokat, és akkor ez teljesen egyértelművé vált. Tehát viszonylag hamar elindult ez a folyamat, amikor ő számukra világossá vált, hogy én mit csinálok. Eleinte kétségbe voltak esve, próbáltak győzködni, meg jó drogos módjára megpróbáltam őket meggyőzni arról, hogy ezzel az ég adta világon semmi baj nincsen, én azért fogyasztok, hogy tágítsam a tudatomat, és így közelebb kerülhetek akár Istenhez is. Persze nyilván ők ezt nem nagyon akarták elhinni nekem, de hogy ez elment egy idég, hogy győzködtük egymást, hogy miért van létjogosultsága ennek, vagy miért nincs. Amikor azonban az életem már annyira szétesett, mint testileg, mint pszichésen romokban hevertem, akkor azért már nyilvánvaló volt, hogy nekik van igazuk. Ők amit tettek, és ami számomra a legnagyobb segítség az volt, hogy egyrészt éreztették velem azt, hogy mellettem állnak, és viszonylag hitelesnek tűntek. Tehát azt láttam rajtuk, hogy tájékozódnak, és amiket mondanak, azok nem túl nagy blödség, nem túl nagy blödségek, úgymond. Tehát édesapám és édesanyám is elkezdett utána járni annak, hogy mi is ez a jelenség, mi ez a probléma, és ténylegesen elég jól használható információkkal láttak el, és elég jól kiútakat kínáltak fel, ami eleinte persze nem volt számomra vonzó, de ők ezt nagyon kitartóan tették, és egyfajta következetességgel, kemény szeretettel álltak végig mellettem. A jelszó az volt, hogy tudjuk, hogy bajban vagy, bár te azt mondod, hogy nem vagy bajban. Mi tudjuk, hogy abban vagy, és itt vagyunk neked, és bármikor, amikor úgy érzed, hogy szeretnéd, hogy segítsünk neked, akkor mi a rendelkezésedre bocsátjuk a megfelelő eszközöket. Tehát egy bölcs, felkészült, állandó, kitartó jelenlét, de nem tolakodóan, de a kritikus helyzetekben mindig beavatkozva. Tehát az azt jelenti, hogy amikor azt látták, hogy teljesen szét vagyok esve, magam alatt vagyok, te éppen sírok, rosszul vagyok, tehát tényleg érzem azt, hogy a vesztembe kerültem, akkor avatkoztak be általában. Tehát szerintem ez egy nagyon fontos dolog, hogy akkor lehet beavatkozni, amikor tényleg szembesül a fogyasztó azzal, amit csinál, a számára is kellemetlen, vagy a célja elérését nem támogatja. Tehát azt gondolom, ez röviden összefoglalva, hogy egy állandó, következetes, bölcs, kitartó, szelíd jelenlét, és fáradhatatlan, kitartó munka. De hát az ők ebbe keményen belebetegedtek, tehát gyomorvérzéstől kezdve minden, tehát amit egy szülő ilyenkor átél. Tehát azért nyilván nekik ez egy nagyon kemény munka volt. Édesanyám saját bűneként gyónta meg, ugye mi katolikusok vagyunk, bűneként gyónta meg az én drogfüggőségemet, bár azt gondolom, hogy ez nem az ő bűne, tehát nyilván ez egy szülőnek egy nagy harc.
Köszönjük.
Parancsolj.
Mindketten megszabadultatok. Mennyire lehet megszabadulni a bélyektől, amit ez rátok ragasztott? Tehát itt elsősorban az előítéletekre gondolok.
Hát ez egy jó kérdés. Többször voltam terápián, és többször voltam, azt hiszem, hogy elmondhatom, hogy húzamosabb. Elmondhatom, hogy húzamosabb ideig józan, viszont azt hiszem, hogy a szűkebb környezetben eléggé stigmatizálva lettem, mert előfordult például olyan, hogy hát a környékünkön minden rendőr ismert például, mint a rossz pénzt, és volt olyan, hogy hazamentem egy másfél év után, és ugyanúgy kezeltek, mint előtt. És egy idő után úgy gondoltam, hogy jó. Ja, igen, ez egy katolikus rádió, tehát nem használnék most olyan szavakat, de gondoltam, hogy akkor, és a családomban is ezeket a dolgokat tapasztaltam, de gondoltam, hogy nektek tulajdonképpen így van rám szükségetek, hogy félteni kell, vagy félni kell tőlem, hogy gondoskodni kell rólam, hogy vigyázni kell velem, stb., hogy én csak egy gyócska drogos vagyok, egy heroinus, aki 3000 forintért eladná a lelkét is, és nagyon sokáig pont ezt használtam önigazolásként, hogy jó, hát akkor csináljunk, gyerekek, csapjunk bele a lecsóba, és akkor menjen a dolog. Viszont én is elmondhatom azt, hogy a szüleim ettől függetlenül folyamatosan mellettem álltak, tehát hogy ők megtanulták különböző szakemberektől, hogy engem hogy kell kezelni, tehát hogy ne segítsenek föntartani a függőségemet, hogy ne adjanak pénzt, ne lakjak otthon, stb., mert nekik van egy saját külön életük, de amit látták azt, hogy én tényleg elhatároztam azt, hogy én talpra akarok állni, és nem akarok drogozni, és meg akarok változni, akkor rögtön jöttek, és nem feltétlenül csak anyagilag, hanem erkölcsileg, és képesek voltak elmenni azért ők is terápiába, hogy nekem, vagy nekünk jobb legyen, hogy ne újra ebbe az ex-drogos szerep, illetve vagy inkább aktív drogos szerepbe kerüljek, és újra drogoznom kell.
És most is van rajtad bélyeg? Vagy ez
én nem
most
megszabadultál ezzel.
Már? A bélyektől?
Nem találkozom megbélyegzettséggel. Most van inkább, ami szintén nem annyira szimpatikus számomra, bár ez egy bizonyság az életben, de most meg inkább abban a szerepben vagyok, hogy az ex leállt sztárdrogos, akinek sikerült, akinek bejött az élet, és egy kicsit ezt szoktam mondni, hogy ezek az emberek, akik ezt gondolják, azok nem látják, hogy én mennyit szenvedtem, hogy milyen voltam 48 kilóval, milyen voltam, amikor automagnóval futottam az utcán, meg hogy mit éreztem, csak a kalandot látják ebben, de hogy ők nem tudják, hogy mennyit szenvedtem, és kb. Mondjuk 10 emberből egyedül maradtam életben. Tehát, hogy ez egy kicsit más szerep, ami szintén nem szimpatikus annyira számomra.
Aha. Hát sajnálom, hogy most mi is ugye ebben a szerepben szólítottunk meg.
Most, hogy így szerintem minden rendben van.
Oké, okay. Köszönöm. Ki a következő? Bátran, köszönjük.
Én azt szeretném megkérdezni tőletek, hogy milyen munkát végeztek, tehát hogy tudtok a drogosoknak segíteni?
Én 9 hónapig voltam terápiás kezelésen Ráckeresztúron, abban az intézményben, ugye, amit a Református Egyház működtet, és ott elég hamar világosá, vagy tehát egyszerűen szimpatikusak voltak az ott dolgozó emberek, az, ahogy viszonyulnak hozzánk, az, amit csinálnak, és számomra itt kezdett vonzóvá válni a segítői szakma, és tulajdonképpen azt gondolom, hogy ez volt az a legfőbb indítatás, illetve a megtérésem, ami a segítői pályára vitt. Én alapvetően, hogyha úgy nézzük, hagyományos értelemben vett terápiás eszközöket használok a munkám során, de az teljesen nyilvánvaló, hogy ezt a munkát végezni, vagy én jól végezni csak úgy tudom, hogy van egy olyan forrás az életemben, amire rá tudok kapcsolódni. Somával idefelé évet arról beszélgettünk, hogy a mi munkánkban, a segítői munkában hogyan lehet a sikert mérni, mérhető-e a sikeresség. És mondhatom talán mindkettőnk nevében, hogy arra az egyességre jutottunk, hogy ez nem nagyon lehet mérni. A mi dolgunk a magvetés, mi átadjuk a józanság üzenetét, elmondjuk a tapasztalatainkat, megmutatjuk a kivezető utat, hiszen ismerjük ezt az utat. Sok tekintetben nagyon hasonló az az út, amit a szenvedélybetegek bejárnak, mind a függőség kialakulásában, mint abban, hogy hogyan szoknak le. Tehát valamilyen fajta vezetői szerepet mindenképpen be tudunk tölteni, és a szenvedélybetegek, akik benne vannak, erre vágynak is. Számukra mi mondhatom azt talán, hogy hitelesek vagyunk. Sokszor más szakembereknek ez nehezíti a munkáját, bár azt gondolom, hogy nem vagyunk jobb segítők attól, hogy mi ezt az utat végigjártuk, csak kicsit jobban talán be tudjuk édeskedni, jobban el tudjuk adni a józanságot, úgymond a függőknek, mint azok, akik ebben nem voltak benne. Tehát a mi szerepünk a terápiás rendszereken belül egy rész, és ugyanolyan fontos azoknak a segítőknek a szerepe is, akik ezt az utat nem járták végig. Tehát én azt gondolom, hogy az én dolgom az, hogy elmondani mindazt, amit tudok megmutatni, és az már sokszor kellett tapasztalnom, hogy bizony nem áll hatalmamban, hogy valakit ténylegesen rávegyek arra, hogy leszokjon, vagy le akarjon szokni. Persze, jó lenne, főleg nekem, mint szenvedélybetegnek sok sikert besöpörni, elismerést, mert nyilván azért az én drogfüggősem kialakulása kapcsán is az alacsony önértékelés jelen volt, a megfelelési vágy, hogy meg akartam mutatni magam, és ez a munka alázatra tanít. Tehát itt nem lehet tudni, hogy mikor épül fel valaki, visszaesik-e, vagy nem esik vissza. Tehát tulajdonképpen tényleg a munkánkat ilyen keresztény vagy keresztény terminológiával úgy tudnám összefoglalni, hogy a magvetői feladat, és aztán majd utána valami történik, ami nem a mi hatalmunkban áll.
Soma, esetleg te is akarsz valamit erre reagálni?
Hasonlóképpen gondolkozom erről, hogy egy részében, egy halmazában valóban hitelesebbnek, tehát a klientúrában hitelesebbnek tartanak minket, mint és szokták ezt mondani, és azoknak a segítőknek a fejéhez vágni, akik soha nem használtak, hogy hogy tudsz az én érzéseimmel azonosulni, amikor soha nem próbáltad ezt vagy azt. És talán így az első percekben, amikor arról van szó, hogy megnyerjem magamnak a klienst, akkor ebben hatékony tud lenni, de nem gondolom azt, hogy én mindig tudok mindenkinek az érzéseivel azonosulni, és nem hiszem, hogy mindenkinek, tehát hogy ugyanazokat az utakat jártam be, mint minden esetben, mint aki hozzám fordul segítségért, de úgy gondolom, hogy igen, valóban esetleg ilyen kapcsolatteremtés céljából tökéletes tud lenni. De ezt így szokták mondani, hogy nem kell feltétlenül nekem rákos betegnek lennem ahhoz, hogy rákos betegeknek tudjak segíteni. Ismerek rengeteg szakembert, aki úgy gondolom, hogy nagyon jó segítő.
Én azt hiszem, hogy az nagyon fontos a ti szerepetekben, hogy ti két lábon járó reménység vagytok azok számára, akik mondjuk abszolút nem tudnak hinni abba, hogy egyszer leálljanak. Tehát, hogy ez is egy nagyon fontos része a ti jelenléteteknek, szerintem.
Hát ez azt tudom hozzáfűzni, hogy az első terápiámon, amikor 97-ben részt vettem, Zsibriken, igen, 97-ben, akkor én nem láttam olyan srácokat, senkit, akik legalább annyira keményen drogoztak, mint én, és azok le tudtak volna állni. Tehát semmi élő példa nem volt bennem, vagy illetve előttem. Egyáltalán azt hiszem, hogy 2002-ben találkoztam először olyan sráccal, akin láttam, hogy meg hiteles volt a szememben, mert hogy vagy együtt drogoztam vele, vagy ismertem legalább hírből, és gondoltam, hogy na jó, hogyha neked megy, akkor nekem is menni fog. És egyébként a munkahelyemen sűrűn előfordul az, hogy lejön egy srác, megismer, valonnan ismerjük egymást, és azt mondja, hogy ha neked ment, nekem is menni fog. És ez nekem nagyon tetszik. Időnként mulattató, de mert ugye az eszembe jutatja azt, hogy én milyen helyzetekben voltam.
Köszönjük, és akkor énekeljünk megint egy dalt, jó? Köszönjük.
ordített ellened Krisztus kegyelmet. A jó hírt engem csak veled
Krisztus kegyelmet.
Segíts,
segíts,
ne hagyd,
ne hagyd, nézd rám, kül a bűnmel.
Te adj,
te adj,
erőd,
erőd,
Krisztus kegyelmet. A harcot fényét elfedem
Krisztus kegyelmet.
Te újból szóríts Istenem
Krisztus kegyelmet.
Segíts, ne hagyd,
ne hagyd, nézd rám, tő a bűn már.
Te
adj,
erőd,
erőd,
Krisztus kegyelmez.
Hát azt hiszem, hogy a mi szakmánk az, ahol ezt nagyon komolyan kell vennünk, hogy Krisztus kegyelmez, hogy ez kegyelem nélkül nagyon nehéz. Na, folytassuk a beszélgetésünket. Ki az, akibe motoszkál esetleg valami kérdés, észrevétel, parancsolj?
Volt szó ugye a családodról és a gyermekeidről. Szerinted a szolgálatod az ő szemükben hogy jön ki? Egyáltalán tudnak-e a te bejárt utadról? És mit gondolsz, hogy te, mint apa, hogy tudsz majd jelen lenni az ő kamaszkorukban, amikor valószínűleg őket is meg fogja környékezni, minden lehetséges?
Hát ők még azért kicsik, 8 és 5 évesek, ugye? 8 és 5 évesek, ez most sikerült eltalálnom, hogy hány évesek a gyerekeim, ez már mindent elárul, hogy mennyire lesznek egészségesek. A kisfiammal nagyon sokat beszélgetek. Ő tudja, hogy a munkám az az, hogy embereknek segítek. Tudja azt, hogy alkoholfüggőknek segítek, és a drogosokat nem tudja. Ő úgy tudja, hogy én alkoholistáknak segítek. Ez van így, mert hogy azt úgy látja, hogy az emberek isznak, és hogy akkor, hogy ezt túlzásba viszik, ez gond. Tehát ők még nyilván nem ismerik az én életutamat. Nyilvánvalóan ez ki fog derülni, és hát ezt elég könnyen ki fogják deríteni, mert bele fognak botlani, tehát hogy ezt nem nagyon lehet titkolni, nem is akarom. Én azt gondolom, hogy a legtöbb, amit tehetek, hogy őket ebben támogassam, hogy olyan eszközöket adok most a kezükbe, amiket fognak tudni használni akkor, hogyha ők is hasonló helyzetbe kerülnek, mint én. Nem nagyon tudok ennél többet tenni sajnos. Tehát megóvni őket, felkészíteni arra, hogy ne csinálják, szerintem nem nagyon tudom. Bennük is a kíváncsiság valószínűleg motoszkálni fog, szerintem ki fogják próbálni, ahogy a kisfiamat ismerem, a világra rácsodálkozó, kíváncsi kis teremtménye az Úrnak. Tehát biztos vagyok benne, hogy mindenbe bele fogja dugni az órát, a kezét, mindent meg fog ízleni, meg fog kóstolni. Én azt gondolom, hogy nekem az a feladatom, hogy most olyan eszközöket adjak a kezébe, amik utána majd számára egyfajta biztonságot, kapaszkodót tudnak nyújtani. Nyilván nagyon nagy hangsúlyt fektetünk arra, legalábbis bízom benne, és a feleségem szerintem bólogatni fog, legalábbis remélem, hogy nagyon nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy őszintén beszélgessünk egymásról, és mindent megbeszélünk. Tehát nagyon erős a családon belüli kommunikáció, de a legapróbb dolgokra vonatkozóan is, és az gondolom, hogy ez egy jó alapot adhat arra majd a későbbiekben, hogy őszintén bizalommal tudjanak hozzánk fordulni, bár azt gondolom, hogy a kamaszkor jellegzetessége mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy most a bölcs apuka csődöt mondjon, de majd az Úr kegyelmére bízom őket, és azt tényleg nem nagyon tudok más mondani, soktól meg szokták kérdezni, megóvni, védeni őket nem tudom. És hát meg kell, hogy mondjam őszintén, én azon szerencsés kevesek közé tartozom, hála Istennek azért vagyunk egy páron, Soma is itt van, akik ezt a mutatványt túlélték. Nagyon sokan belehaltak ebbe. Ennek ellenére, lehet, hogy furcsán fog hangzani, egy percét, egy pillanatát nem bánom, és nem szeretném semmissé tenni. Az, hogy én ma ki vagyok, azt annak köszönhetem, ami az előző évek voltak az életemnek, és hát nagyon nehéz eldönteni, hogy mi az Úr szándéka, kivel milyen célja van. Tehát én látom értelmét most az életemben annak, ami velem történt. Tehát nem tudok újra gondolni, mint egy démonikus, borzasztó dologra. Ezt nem mondom azt ezzel, hogy ezt ki kell próbálni és csinálni kell, és akkor ebből mindenki jól tud kikerülni, de ennek így kellett megtörténni, ezt el kell fogadnom, és tényleg rengeteget profitálok az elmúlt életemből. De természetesen tudom, hogy óriási a rizikó, és ezért mindent meg fogok tenni annak érdekében, hogy a kockázatokat az ő életükbe csökkentsem.
Szabad belekotyognom egy kicsit. Szóval azt nem hiszem, hogy az Úristen szándéka az volt, hogy te drogos légy, de azért abban komolyan kell hinnünk, hogy az Úristen a görbevonalakkal is tud egyenesen írni.
Jóra fordította, igen.
Jogni, és Somától kérdezni. Bennem az forog az a mondatot, hogy mondat, hogy Ráckeresztúr olyan volt neked, mint a gyerekkor. És hogy belegondolok, lejönni, újraépítkezni, az minden, csak nem a gyerekkor. Tudnál erről egy kicsit bővebben mesélni? Mire gondoltál, amikor gyerekkorodként említetted?
Arra gondoltam, hogy tulajdonképpen nekem 12 éves koromtól, vagy 12 éves koromban hirtelen fel kellett nőnöm. Hirtelen elkezdtem a saját döntéseimet hozni, azokat a dolgokat csinálni, amiket a felnőttek csinálnak. És igazából tehát egy 12 éves gyereknek szerintem nem az a dolga, hogy pénzekkel gazdálkodik, bűncselekményeket követel, még akkoriban ez még elég pitiáner is volt, amiket csináltam, de akkor is, és hogy nem állandóan fél a tetteinek a következményeitől, vagy legalábbis nem ilyen mértékben, úgy gondolom. Erre gondoltam ilyenkor, és amikor hirtelen kitisztult Ráckeresztúron egy időre az agyam, akkor bizony előjöttek a gyerekes dolgaim, és tulajdonképpen, mivel hogy megmaradtam 12-13-as szinten érzelmileg, meg szerintem sok mindenben szellemileg, szerintem ilyenkor elkezdtem átélni ugyanaz, úgymond bepótolni ezeket a dolgokat. Csak azt hiszem, hogy nekem egy kicsit még így is kevesebb idő jutott erre. Viszont szimpatikus volt számomra, hogy ezt hagyták. Tehát úgy gondolom, hogy hozzám így lehetett közeledni. Ezt már mondtam, hogy engem igazából a szeretettel nagyon meg lehetett hökkenteni. Ez volt az, ami először elgondolkoztatott. És egy kicsit még az előző témához hozzáfűzném azt, hogy nem hiszem, hogy az Isten akarata volt az, hogy nekem drogoznom kellett, meg szenvednem kellett, viszont én biztos vagyok benne, hogy az az embertípus vagyok, aki nem hiszem, hogy megismerhettem volna az Isten máshogy, mert tudom, hogy most így visszagondolva tudom, hogy nagyon sokszor kopogtatott a vállamon, meg biztos integetett is, meg sokszor érzem, vagy éreztem, hogy megsimogatott, meg hogy próbált felém közeledni, csak én mindenféle más, hát nevezük bálványnak próbáltam meg ezt betudni, vagy pedig a saját, amikor sikerélményem volt, vagy akármilyen boldog érzésem, vagy akármicsoda, vagy pedig saját magamnak próbáltam ezt betudni, a saját érdememnek. Tehát, hogy érdekelt a sátánizmus, a szex, szoktam látni időnként olyan pólót, amire rá van írva, hogy csak a szexre, a drogra és a rock and roll-ra van szükségem. Én nem így gondoltam, én mindig gondoltam, hogy valaki van fölöttem, aki mindent tud, meg aki mindig lát, és alig vártam, hogy valaki így benyúljon és kihúzzon engem a szenvedésemből, meg hogy legyen egy megoldás, mert számomra furcsa volt, ez nem, így gondoltam egy csomószor, hogy így ennyi, tehát hogy nekem ennyit kell csinálnom, hát bocsi, de ez nagyon karcsú, és azért drogoztam, mert nem volt jobb, igaz, illetve amikor azért csináltam, sokszor jó volt egy ideig, de mégsem volt az igazi. És amikor pedig a Biblia Istenéről, Jézus apukájáról hallottam, akkor pedig elkezdett bennem letisztulni a kép, és nagyon furcsa volt az, hogy én kapálóztam mindenhova, keletre, meg nyugatra, meg föl, meg amiket már említettem, de ami a szemem előtt volt, ahova egyébként időnként engem is levittek hittanra, az nem érdekelt egyáltalán. És aztán pont Ráckeresztúron tanítottak róla egy csomó mindent, meg tulajdonképpen mutatta meg magát az ottani munkatársakban. Szóval úgy gondolom, hogy hozzám csak ilyen brutálisan lehetett bekopogni. Úgy gondolom.
Ki az, aki szólni kíván? Kérdés, észrevétel? Igen? Parancsolj?
Én szeretném megkérdezni tőletek, hogy miben volt más ez a terápiás folyamat? Mi történt ott Ráckeresztúron? És hogy mikor tudtátok kimondani azt, hogy megszabadultam?
Hát Csoma azt mondta, hogy én jövök, hogy felváltva beszélünk, de szerintem, hogy te is mondd el. Hú, hát ez nagyon nehéz. Amikor én Ráckeresztúron voltam, vagy ha visszaemlékezem arra az időszakra, amikor Ráckeresztúron voltam, akkor abban az intézményben a terápia, mint olyan, így utólag visszagondolva, szakmai szemmel is nézve, nem volt egy nagyon kiforrott dolog. Tehát, hogy azt az időszakot nem úgy kell elképzelni, hogy ott egy nagyon komoly struktúrált terápiás rendszerben voltunk. Együtt volt 10-15 fiatal, keresztény emberek szárnyai alatt, egy nagyon szeretetteljes légkörben dolgoztunk, áhítatok voltak, bibliaórák, kenutúrára mentünk, kirándultunk, dolgoztunk a kertbe, fociztunk nagyokat. Tehát igazából, hogyha valaki ezt kívülről megnézte volna, akkor azt látta volna, hogy ez egy ifjúsági tábor.
Szocioterápiának.
Hát ezt így utólag ráfogják, meg ezt arra azt mondja, hogy szocioterápia volt. Szerintem bontogatta a szárnyait Magyarországon a szocioterápia. Ami viszont egyértelműen benne volt, az a nagyon erőteljes keresztény elköteleződés és a munkatársak nagyon őszinte segítői szándéka. Én utólag visszagondolva azt gondolom, hogy számomra ennek volt a legnagyobb ereje. Én, mint ugye keresztény családból kikerült fiatal, kerültem oda, számomra az a hazatalálásnak, az Istennel való újra találkozásnak és Istennel való kapcsolatomnak az újraértelmezésének az időszaka volt. Egész nap Bibliát olvastam, kerestem az Istennel való kapcsolatot. Tehát számomra az a terápia semmiképpen nem szocioterápia volt, hanem mindenképpen az Istennel való újra találkozás, újra ismerkedés. Ami még nagyon fontos volt benne, és akkor azért, hogy legyen benne egy szocioterápiás elem is, hogy nyilván ott megtanultam dolgozni, akkor ott kezdtem el az iskolai tanulmányaimat befejezni, tehát ténylegesen elkezdtem az életemet újraépíteni, és azért ezen ott hangsúly volt, hogy ezt megcsináljuk. Nagyon érdekes, amit a Soma mondott, mert én is azt tapasztaltam meg, hogy Istennek nagyon határozottan, nagyon sajátos módon, megfelelő hangerővel kellett vagy akart szólni hozzám, mert tudta, hogy csak azt fogom meghallani. Nekem egy nagyon erőteljes megtérési élményem volt, ami világossá tette számomra, hogy Isten valóban jelen lehet az életünkben kézzelfogható módon. Nagyon röviden ez azt jelenti, hogy egy drogfüggő nagyon hozzászokik a felfokozott érzelmi idegi állapotokhoz. Tehát ugye ez megnövekedik az inger küszöb, és hát nekünk újat, nagyot virítani, tényleg újat mutatni az életből valamit, az nem egyszerű. Tehát mi tudjuk, hogy mi a felső szint, és azt gondolom, hogy Isten nagyon bölcsen tudja, hogy tényleg ezért nekünk valami hasonlót kell adni. Én az egy harmadik hónap után azt hiszem el akartam jönni a terápiára, én nagyon mély depressziós szakaszba kerültem, több napig nagyon magam alatt voltam, vert a víz, rosszul voltam, tényleg azt éreztem, hogy ki kell ugranom a bőrömből, és elindultam hazafelé, vagyis terveztem, és akkor bementem a szobámba, hogy összecsomoljak, akkor ránéztem a Bibliára. És ahogy rápillantottam, abban a pillanatban ez a nagyon mély depresszió, mintha elvágták volna, és egy nagyon nagy lelki béke kiegyensúlyozottság lett úrá rajtam, és akkor azt mondtam, hogy tényleg Jézus itt van, megszólított érzem, mert mondom, ilyen nincs, tehát a depresszió nem így múlik el, én tudom, hogy milyen az, amikor a depresszió meg a pánik elmúlik, mondom, az nem így csinálja. És akkor ez számomra egy egyértelmű üzenet volt, tényleg, hogy Isten szólt hozzám, tehát nekem ez volt a legmeghatározóbb élményem.
Köszönöm. Soma, akarod kiegészíteni?
Nem tudom, hogy mennyi időnk van, nekem hát kellett gondolnom ezt a dolgot. És egy kicsit rendeznem kellett a gondolataimat. Nagyon sokszor éreztem az életemben azt, hogy az Isten itt van velem, meg dolgozik és segít. Ennek ellenére nagyon hullámzó volt a kapcsolatom vele. Nyilván nem neki köszönhetően, hanem mondtam már az előbbiekben, hogy elég nagy volt a kontraszt. Nem tudtam, hogy most hogy csinálja meg azt, hogy igen, íme újjá lett minden, meg ha a fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok lesztek, stb. Csak én ezt így nem tapasztaltam a gyakorlatban. Tehát a saját életemben, vagy legalábbis nem egyik pillanatról a másikra. Nehéz volt felhagynom, vagy nehéz volt elhagynom, vagy uralkodnom az óemberemen. És többször voltam, úgy éreztem, hogy nagyon csalódott vagyok, hogy így, már megint úgy éreztem, hogy ennyi az egész, tehát, hogy kérem az Isten, nem csinál semmit. 4 évig vagy 5 évig kértem az Istent egyáltalán csak azért, úgy gondoltam akkor, hogy ne kelljen egyáltalán anyagoznom. De miközben átmentem egy komoly önismereti folyamaton, aközben, vagy mindeközben még több hiányosságomra derült fény, szóval úgy látszik, hogy ez egy ilyen befejezetlen, tehát soha nem lesz ennek vége, de elközben is időnként például volt olyan, hogy úgy gondoltam, hogy annyira akkorát csalódtam, hogy gondoltam, hogy elmenekülök jó messzire. Innen elmentem 1500 vagy 1600 kilométerre Rómába egyébként, hogy ott majd koldulni fogok, lopni már nem akartam. Hogy az nem tetszik az Istennek, tehát egy pár dolog így azért berögzült, és akkor ott koldultam. És előtte én annyira nagy hívő voltam, hogy így mondtam, hogy mondtam így az embereknek, hogy én ezentúl csak az Isten előtt találkozom meg. De amikor nem ettem, amikor csak kukákból tudtam enni, meg körülbelül ilyen lehetőségén voltak, akkor mondták a haverjaim, hogy hát vegyél egy táblát, hogy írt ki rá olaszul, hogy éhes vagy, és akkor dobálni fogják a pénzt, ha letérdelsz. Én meg megcsináltam. Persze ez megint jelentős mennyiségű tudatmódosítószerre volt szükségem. És akkor néztem, így elgondolkoztam a tudatmódosulás alatt, hogy tényleg te ilyeneket mondta, hogy csak az Isten előtt, na persze. És ott érdeltem a Vatikán tövében, és dobálták a pénzt. És akkor gondolkoztam, hogy hát, hogyha már ez van, hogy térdelek, akkor imádkozni kéne. És akkor ott végül is ilyen órákat töltöttem el az utcán úgy, ameddig bírtam térdelni, hogy imádkoztam. De akkor meg már azért, hogy léci, vigyél haza, most már ebből elegem van, nem akarok itt meghalni. És végül is ezek után döntöttem el, hogy újra bekerültem egy drogrehabilitációs intézménybe, hogy jó, most akkor így, most már csak azt akarom csinálni, amit te mondasz. De hát ez persze azért még mindig nem így megy nagyon sokszor, de hogy most már szeretném. Most már nem nagyon szoktam ilyen kifejezéseket használni, hogy nincs az az Isten, hogy ezt vagy azt megcsináljam például, mert mindig megmutatja, hogy de, van. Köszi.
Köszönjük. Még van 1-2 percünk, úgyhogy lehet reflektálni. Még 5 egész percünk van a műsoridőből. Én azt hiszem, hogy ez azért nagyon megrendítő, különben Soma, amiről te beszélsz, mert hát én azok közé tartozom, akik nem anyagoztunk, és nem kábítószereztünk, de hogy a keresztény fiatalok, vagy az én fiatalságomban, vagy az én életemben ezek a pillanatok, vagy ezek az érzések ugyanígy megvoltak, vagy megvannak. És tehát jó ezt így átélni, hogy tulajdonképpen akárhonnan megyünk Istenhez, vagy térünk meg hozzá, ugyanazt éljük át. És ezzel nem akarom bagatelizálni a te drogkarrieredet, hanem inkább az Istenhez való viszonyunkban ugyanazok a dilemmák fölmerülnek. Van esetleg valakinek kérdése, észrevétele? Akkor valahogy egy szép gondolattal be lehetne fejezni, vagy esetleg úgy, hogy ha van, ami fontos volt, vagy megérintett abból, amit hallottatok, hogy akkor egy-egy mondattal összefoglalni, vagy visszaadni Dénesnek, Somának, hogy mi volt fontos az elhangzottakból, vagy mi az, ami megszólított, ami megérintett, akkor azt még szívesen meghallgatnánk. Volt-e valami, ami fontos volt? Igen?
Én azt szeretném mondani, hogy annak nagyon örülök, hogy hallottam Dénestől, hogy a szülői bölcsesség mennyit segített, mert én azt gondoltam, hogy egy ilyen helyzetbe került fiatal, tehát nagyon nehezen hallgatja meg a szülei véleményét, és ez egy nagyon jó dolog, hogy az én életemre is, mert bármi várhat még rám. És nem tudom, hogy kerülök-e ilyen helyzetbe talán szülőként, de nagyon jó ezt hallani, hogy ennek van értelme, és a szülői szeretet erre eddig is kiterjed. szerettem volna elmondani.
Köszi. Egyéb záró reflexió. Milyen érzésekkel állunk most fel? Mert lehet, hogy a rádióhallgatók ülnek valahol, de mi most a műsor után fölállunk, és visszamegyünk a fesztiválra, a forgatagba. Igen?
Én ma hallottam egy rövid történetet, amit szeretnék a két fiúnak elmesélni, egy labirintusról szól benne két emberről, és mind a ketten különbözőképpen reagálják le ezt a helyzetet, hogy labirintusban vannak, nem tudnak kikeveredni. Az egyik imádkozik, Uram, vigyél ki innen, a másik imádkozik, hogy Uram, legyen meg a te akaratod. És mind a kettőnek teljesül a kérése. Aki bennmarad, az tévelyeg, zsákutcába esik, egyre jobban elfárad, egyre porosabb lesz, egyre nehezebb a ruhája, és egyre mérgesebb, hogy így az Isten miért nem segít neki kitalálni a labirintusból. És amikor kiír, végül, akkor ott áll vele szemben az Úr, és az ember pedig azt mondja, hogy Uram, nem segítettél, nézd meg, hogy nézek ki, milyen lett a ruhám, és hogy végigmutat magán, látja, hogy nem por, hanem aranypor van rajta, hogy megérte ez az út.
Hát köszönjük szépen, ez azt hiszem nagyon szép zárszó volt. Kedves hallgatóink, mi jól éreztük magunkat, reméljük, hogy önök is jól érezték magukat velünk. Mai műsorunk végéhez értünk. Két hét múlva remélem találkozunk a Függő Kérdések című műsorban, bár nem itt, ebben a gyönyörű faddombori fesztiválon, hanem majd a stúdióban. Dénes fogja folytatni legközelebb a múltkori műsorban elkezdett Függőség és Kegyelem című könyvről való elmélkedését. Addig is írjanak nekünk az infokukat mariaradio.hu e-mail címre, és nagyon szépen köszönjük Farkas Miklósnak a technikai segítséget, és üdvözöljük Szabó Bencét ott a stúdióban, neki is köszönünk mindent, és ezzel elköszönünk. Áldás békesség.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Én úgy gondoltam, hogy most lett volna a harmadik ének.
Szabadításod öröme járjon át erőbe, szabadításod öröme járjon át erőbe, áradjon ki lelked, borítson el tűzze, áradjon ki lelked, borítson el tűzze. La 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 la. Királyunknak, zengen örök fiatalunk, győztes királyunknak, zengen örök fiatalunk.